Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai műsorunkban az augusztusban a csillaghegyi Hare Krishna templomban tartott India Varázsa Fesztiválon elhangzott érdekes előadást fogjuk önöknek lejátszani. Az előadó Chandrasekhar Dász, polgári nevén Szabó Csaba természetgyógyász, arról beszélt, hogyan tudunk aggodalom nélkül élni. Kérem, fogadják szeretettel!
Szeretettel köszöntök mindenkit, én Szabó Csaba vagyok, egy természetgyógyász, masször, fitoterapeuta és minden egyik ilyen izgalmas dolog. De ami miatt most eljöttem ide önökhöz, az pedig az, hogy ősszel szeretnénk tartani, illetve hát már fogunk is tartani egy előadás sorozatot, ez már biztos, már csak azért is, mert évek óta tartok előadás sorozatot több helyen is, és innen vannak az ismerős arcok, tehát hogy tényleg van egy pár embernek nem kell bemutatkozzak már. És ősszel lesz egy nagyon érdekes, izgalmas előadás sorozat, mert most fog indulni ősztől. Ez pedig azt a hangzatos címet kapta, nem is tudom, mi a hangzatos címet kapott, hogy a Vaisnava kultúra gyakorlata az aggodalommentes élet tudománya, vagy lehet, hogy fordítva mostan, nem én vagyok, aki a címet meghatározta, de ugye ez egy ilyen elég nagy ígéret, hogy az aggodalommentes életnek a tudománya. Ki az, akinek most jelen pillanatban is van egy ilyen aggodalma bármivel kapcsolatosan? Bátran tegyük fel a kezet. Nagyon jó. Akkor már nem is találtam a célközönségemet, úgy látom. Hogy lehet, az nem is értem. De úgy látom, hogy akkor abszolút a célközönségem az itt van, ez jó. Mert ez egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán mi az, hogy aggódom. Miért nem azt mondjuk, hogy miért nem az a cím, hogy félelemmentes? Ugye? Tehát az is, hogy félelemmentes, nem? De hát ki az, aki életében nem félt még? És bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy megijedünk, ugye? Jobb félni, mint megijedni, szokták azt mondani, milyen szép az a magyar nyelv. De hát azért lett ez a neve, hogy aggodalommentes, mert ha megértjük azt, hogy mi a igazi helyzetünk, ha megértjük azt, hogy mi végre vagyunk itt ebbe az anyi testbe bezárva, ha megértjük azt a dolgot, hogy miért vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk, akkor általában az aggodalmunk nagy része elszáll. Az aggodalom az úgy jön, hogy vagy generálunk magunknak egy kellemetlen szituációt, vagy pedig egy kellemetlen szituációba találjuk magunkat. Vagy a jövőbeni dologban gondoljuk azt, hogy fog bekövetkezni egy kellemetlen szituáció, ezt el lehet fogadni. Ugye, hát így van. És az egész előadás sorozatnak az alapja az az, hogy van egy védikus kultúra, ami gyakorlatilag Indiának az ősi tudománya, és ez a védikus kultúra átültetve a gyakorlatba, és azt lehet tapasztalni, hogy akár mekkora nagy koszt, akár mekkora nagy szegénységet, akár mekkora nagy rendetlenséget látunk, bármilyen ilyen úti filmben, ami Indiáról szól, vagy így egyáltalán nem is csak szűkítenem Indiában, hanem keletre, akkor azt láthatjuk, hogy azért csak mosolyognak az emberek, csak odafigyelnek egymásra, csak köszönnek, van egy ilyen személyesebb hangulat, ami itt a nyugati kultúrában nem annyira tapasztalható. És hogy ezért is izgalmas lehet innentől kezdve az egész dolog, hogy mi az, amivel ők többet tudnak, és mi az a tudás, ami itt elveszett, hogy mi az a gyakorlat, amit itt nem gyakorlunk a mindennapi életben, amitől így tulajdonképpen egy ilyen stresszes, feszültebb állapotba lovaljuk be magunkat, és inkább csak élnénk azt az életet, ami pedig a boldogsághoz vezet, vagy egyáltalán egy ilyen nagyobb elégedettséggel tölten el minket. És ez a Vaisnava kultúra, ez pont ezt próbálja visszaadni, hogy mi az az életvezetési gyakorlat, amiből, hogyha egy pár elemet magunkévá teszünk, akkor meg tudunk szabadulni ettől a dologtól, hogy ne egy ilyen aggodalommal teljes életet éljünk, hanem tulajdonképpen egy stresszmentesebb, egy viszonylag egyszerűbb, könnyebbek legyenek a döntéseink, és segítse a mindennapi életünket is egy olyan fajta módon, hogy valóban ne kelljen aggódolnunk se a múltban elkövetett tetteink okán, sem a jelen helyzetünkben lévő szituációk miatt, se pedig amiatt, hogy a jövőben mi fog történni. Ez így egy elég nagy ígéret így az elsőre, így jött valaki, aztán leülít ebbe a fehér ruhába, mi mutatja itt magát, hogy beteszít itt a tutit, vagy már pedig ez így van ígérve. És hogy ez hova, hogy jutunk el ide, az egy hosszabb út nyilvánvalóan, és ezt meghaladja ennek az eladásnak a kereteit, de szeretnék mégis átadni egy pár olyan gondolatot, ami segít abban, hogy aki most itt volt, annak megígérhetem most az elején, már most, hogy sokkal értékesebb emberként fog távozni innen közel 40 perc múlva, csupán akkor, hogyha ebből egyetlen egy dolgot magáévá tesz, egyetlen egy dolgot megfogalmaz. Én ilyen provokátor vagyok egyébként, elárulom a titkot. És így szoktam is ezt csinálni, hogy aki jön hozzám kezelésre, és csak úgy bejön ilyen kóboly, bejön 90 valány kilós ember, belvárosban dolgozom egy fitness teremben, és bejön egy fél órás masszázs, hogy én gyúrja már. Hát, ha belegondolok, ez a szituáció adja az eredményt, lesz, tud ő pozitívan távozni? Ugye nem?
Fél óra
nem lehet átgyúrni egy 90 kilós izmos embert, ugye? És akkor így meg is kérdeztem tőle egy konkrétan, hogy most arról van szó, hogy teszteljük, hogy egyáltalán hogyan érek hozzá, tehát hogy ez egy próba masszázse, mert akkor beszéljük meg, hogy mi az, amit tudok segíteni, és akkor melyik az a testrész, amit masszírozzak meg, vagy pedig arról van szó, hogy most így előre nincsen annyi pénz, hogy kifizessen egy rendes testmasszást, mert akkor szintén az előző változat lép érvényben, én szeretek hasznos lenni, ezért beszéljük meg azt, hogy miben tudok segíteni, és melyik az a testrész, amit megmasszírozzak. És akkor persze jót nevetünk ezzel, mert vagy az egyik, vagy a másik derül ki. Az egyik derül ki, akkor azért nevetünk jót egy máson, hogy akkor így van egy őszinteségi alap. A másik, akkor meg azért nevetünk egy jót ezen az egészen, mert ugyan lehet, hogy kellemetlen téma, de ha azt tapasztal jó, akkor fogja érezni, hogy önnek ez fontos, és a továbbiakban pedig rendezi úgy a sorai, hogy akkor valóban tudjon kapni egy rendes kezelést. Értjük ezt a dolgot, hogy tehát lehet egyenesen kommunikálni, akkor ez már rögtön így fog segíteni abban a dologban, hogy célba érjünk, hogy egyenes kérdésre egyenes a válasz, akkor ezt így használni. Na, belenézek akkor ebbe a dologba, mert kaptam egy kis jegyzetet is, vagy van egy kis jegyzet is, de úgyis akik ismernek már, mert tudják, hogy ez ilyen saját szájízem szerint szoktam elmondani az elmondandókat. Az első dolog az, hogy akkor, amikor az ember egyáltalán fölismeri azt a dolgot, hogy honnan származik az aggodalma, hogy miért aggódik. Mert vannak olyan személyek is, akiknek ez a habitusuk, ez a mentalitásuk, hogy ők ilyen aggodalommal telik legyenek. Úgy érzik, ha nem aggódnak, akkor ők nem léteznek, nincsenek. És velük ezt a szituációt állunk a postán, nem nevetnek azok, akik már hallottak előadást tőlem, és akkor látjuk, hogy valaki nagyon tekereg, meg forgolódik, meg mindenféle. És akkor csak egyszer csak benyom egy ilyen negatív mondatot. És rögtön erre találkozik egy másik, aki erre válaszol, és már ki is alakult a kommunikáció, ugye? Könnyebb nekünk egy negatív hangulati ellenpár kommunikációt kezdeményezni, könnyebb nekünk a panaszkodással, vagy adott esetben egy ilyen aggodalmunk kifejezésével kapcsolatot teremteni, mint hogyha valakit megdicsérünk, vagy valakiben egy jó tulajdonságot fedezünk föl, vagy egy jó dolgot mondunk. Ugye? Van egy ilyen tapasztalat, nem? És ez egy ilyen rákfene, itt van az egyik kulcs abban, hogy mit tud többet a keleti filozófia, a keleti életszemlélet, mint a nyugati életszemlélet, hogy itt nem stresszben akarják tartani egymást az emberek, hanem keresik azt, hogy mi a mi értékes a másikba, és megpróbálják azokat a dolgokat magukévá tenni, vagy egy következő példaként azt nézni. És azt mondja a védikus kultúra, a védikus irodalom, hogy az aggodalmainknak három táptalaja van. Ha ismerik azt, hogy mit jelent, hogy parató el, hogy ez a 80-20%-os szabály, akkor nagyon meg fogunk lepődni, és mert ez is lesz a kérdés, amit már gondolkodjon kell, hogy én most elmondom, hogy mi a három aggodalomra okotható dolog, hogy mitől szenvedünk, mi az, amitől aggódhatunk, és majd tippeljék meg a végén, hogy ebből melyik az, ami a 10 aggodalomból 8-at eredményez, ugye ez a 80%. Azt mondja a Sászka, hogy az egyik, amitől aggódunk, az a saját önbizalom hiányunk, vagy az elménknek a ilyen hamis késztetése, hogy nem felelünk meg, hogy kevesek vagyunk, hogy elégedetlenek vagyunk saját magunkkal, hogy úgy gondolunk, úgy gondolkodunk, hogy mások elégedetlenek lesznek velünk, vagy hogy olyan dolgokat akarunk elérni, amire nem vagyunk képesek, vagy azt gondoljuk, hogy, már mi azért, mert valamit nem tudunk megvenni, vagy valamit nem tudunk elérni, ezzel mi kevesebbek vagyunk. Ezt úgy mondja viccesen, hogy az aggodalmunknak a tártalaja az a saját magunknak a félreismerése, a saját elménknek a trükkje tulajdonképpen az, hogy nem értékeljük kellően önmagunkat. Hogy ez a kellő becsülésnek a hiánya, vagy a túlzott önbecsülés akármi is, tehát ez nincs helyen. Úgy is mondják, hogy ez egyfajta elműveli készletés. Aztán a második a dolog, ami kellemetlen szituációba érezzük magunkat, vagy ami aggodalomra ad okot, az úgy mondjuk, hogy más élőlények okozta a problémát, más élőlény által okozott szenvedés. Ide tartozik az is, amikor megcsíp egy szúnyog, az is kellemetlen. Ide tartozik az is, amikor úgy érezzük, hogy csalódunk valakiben, vagy ide tartozik az is, amikor megbántanak az önérzetünkbe, amikor beszól valaki, amikor lebecsmérel valaki, vagy ide tartozik az is, amikor nem azt a visszajelzést kapjuk, amit elvártunk igazából. Tehát úgy mondjuk, hogy más élőlény okozta, de mondjuk egy vicceset, ide tartozik az is, amikor belelépünk a kutyakakiba. Az is egy más élőlény által okozott szenvedés. Ugye ez érdekes ez a dolog, de ezek mind más élőlények. Ugye, és ez is adhat aggodalomra okot, hogy már láttuk, elindulunk, van egy félelem bennünk, mondjuk van, aki nem bírja a kutyát, vagy van egy fóbia. És akkor már nem tud elindulni reggel az APC-be, hogy megvegye magának a vizsgálatot, mert hogy már látja, hogy a nagy kutyában már ott kergetőzni az ajtó vagy az ablak alatt, akkor most várja, amíg elmarad a kutyaugatás. Ugye van egy ilyen aggodalom bennünk a adott esetben. És van a harmadik fajta, amit pedig úgy mondjuk, hogy a körülmények adta aggodalom. Tehát a körülmények az azt jelenti, esik az eső, húj a szél, süt a nap, meleg van, frontérzékeny vagyok, nem bírom elviselni ezt a kárnikullát. Már megint csak ide hallatszik a szigetről ez a zajongás, már nem tudok jól aludni, nyitva van az ablak, be van csukva, nem bírom a légkondicionált, stb. Tehát jönnek ezek a fajta kellemetlenséget, úgy mondjuk, hogy amikor pedig a környezeti tényezők okoznak aggodalmat. Ezt így el tudjuk fogadni, hogy a nagy része, vagy azt lehet, hogy így első blikre is be lehet valahova sorolni azt, ami miatt kellemetlen érezzük magunkat. Na most az a kérdés, tehát akkor nevezzük így a nevén az első dolgot, hogy az elmebedi, vagy saját magunk által okozott aggodalma, saját önértékelésünk aggodalmai. Nyugodtan, drágáim, fordítsd azt a széket, hogy keresettél. Egy pillanatra bemutatnám azt, aki most érkezett. Ő most nem fog előadást itt tartani, de ő foglalkozik ilyen coachinggal, ilyen személyiségfejlesztéssel, szervezeti és ilyen csoportos, tehát olyan, hogy ilyen vállalkozás és ilyen szervezeti, de egyéni életvezetési tanácsokkal is. Úgyhogy ha esetleg valakinek szimpatikus, hogy első blikre az Ági, akkor nyugodtan keresse meg utána őt, amikor véget ért az előadás, vagy hogyha szeretnék vele beszélgetni, akkor ő ugyanúgy fog a rendelkezésükre állni, mint ahogy én is. Na, csak azért, hogy így ismerjük egymást, és csak így gondoltam, hogy azért fogadjunk meg. Tehát visszatérve az a dolog, hogy ez az egyik dolog, tehát ami a saját magunk okozta szenvedés, más élőlények okozta szenvedés, illetve a környezeti tényezők okozta szenvedés. Mi tippelünk, hogy ebből a 10 szenvedésből, vagy a 10 aggodalomból 8-at melyik okoz?
Saját.
Minek jöttem ide előadásra? Megszerintem minden. Vagy maguk ide jártak el ti is? Most mindenki idejöttünk, hogy itt jóga mesteri és vagyis nem a kérdő, de jár a fél csapat. Na hát így van, pontosan ez a legnagyobb probléma, és ez, hogy hogyan zajlódnak az folyamatokat bennünk, van ez, hogy tudják, ez a gondolatteremtere, ez ilyen divatos most ezoterikus körökben, igaz? Van ez a hangulat, ahogy is szokták mondani, hogy agyban dől el minden, igaz?
Igen.
Na, az, hogy agyban dől el minden, itt megint a Vaisnava kultúra, a védikus filozófia, az ennél egy kicsit mélyebbre ás. Mert ez nagyon jó mondani, hogy agyba dől el minden, nem? Nem én vagyok a felelős, agyba dől el minden, nem? Hát úgy van, hogy igazából ezek a funkciók, amik az egyik funkciók, ez három dolog. A három dolog, ez ilyen finomabb dolog, ez egyik dolog, amit úgy mondjuk, hogy az elmének a késztetése. A másik dolog az, amikor végre az intelligencia győz. A harmadik pedig az, hogy van egy hamis önazonosságunk, van egy ilyen én tudatunk, egy ilyen én képünk magunkról, ami vagy helyes, vagy nem helyes, vagy ugye ezt helyre kéne tenni valakinek, vagy legalábbis érdemes ezen így időnként elgondolkodni, hogy jó gondolom, nem azt, amit gondolok. És itt van a rákfön ellezárva, vagy eldugva ebbe a dologba. Legtöbb szenvedést, ami így saját magunk okozunk magunknak, az abból van, hogy igazából ismerik azt a viccet, hogy ma a bika győzött. Ma a bika győzött. Ha ismerik, jó, ha nem, akkor nem mondom el, mert nem szalonképes a víz. Ha utána lehet nézni. Tehát, hogy az a történet, hogy akkor, amikor nem az intelligenciánk ad nekünk ebbe a döntéshozó mechanizmusba a menedéket, nem az intelligenciára hallgatunk, hanem inkább az elmebeli késztetésünkre hallgatunk, akkor biztos, hogy szenvedni fogunk saját magunktól. Mert az, hogy vagy túlértékeltük magunkat, vagy alulértékeltük magunkat, vagy egyáltalán nem is gondoltuk azt, hogy most nem kéne valami intelligensen dönteni, hanem csak úgy hallgattunk az intuíciónkra, hogy hallgattunk a megérzésünkre, vagy hallgattunk valami más embernek a megérzésére, vagy az esetben éppen azt gondoltuk, hogy ha a Marisnak bejött ez a fitness cucc, 120 ezerért, akkor én is megengedhetem magamnak, veszek rögtön magamnak én is egy ilyet. Aztán utána szenvedünk attól, hogy most attól a veszőrészlet az mennyi, vagy hogy ott áll a sarokban a másik három expander, meg nem tudom mi mellett. Ugye? Azt hittük, hogy ez nekünk jó lesz. És ennek az első szabálya, amivel meg tudnak szabadulni ettől, hogy kevesebbet szenvedjenek a saját készítéseikből, az egy nagyon vicces dolog. Az, hogy ami nem a tiéd, azért néha nyúlj föl, azt ne vedd föl, az másnak van oda félretéve. Hányszor veszünk meg ilyen dolgot, vagy vásárolunk meg azért valamit, mert majd jó lesz az még valamire. De ezt nem csak így kell érteni, hogy durva fizikai, tehát értem azt, hogy most akciós volt a jégkrém, és akkor veszek bele két dobozt, mert az unokám biztos szereti a megy jégkrémet. Holott igazából lehet, hogy nem is szereti, csak mi így gondoltuk. Hanem ez jelenti azt is, hogy amit nem kell meghallani, vagy amiben nem vagyok biztos, hogy nekem címezték, akkor azt ne vegyem magamra. Az a dolog, ha csak egy ilyen egyszerű gyakorlat. Szoktak híradót nézni? Tételezzük fel, hogy nézek valami hírműsort. Már a hírműsorok azok nagyon viccesen érülnek, és majd legyenek szívesek ilyen szempontból megnézni, amit most elmondok. Totál hergelés az egész. Nem arról szól, hogy objektíven tájékoztassanak bármiről, és tájékozódjanak önök. Egy már fenét. A híradó az egy show műsor. Elkezdődik az elején a rendőrségi hírekkel, de olyan szinten, hogy mit tudok én azzal kezdeni, hogy Karaszkó Szörcsög Alson fejbe verte az ittas unoka a nagynéni 2000 forintét. Tudok én ezzel valami informálni? Nyújtott ez valamit? Hozzátett az én életemhez valamit? Elvett ez az életem, vagy előtt? Megnyugodhatok, hogy az én unokáim nem ilyenek, jó nevelést adtam a lányomnak. Legfeljebb ezt lehet rá mondani. De nem? Vagy amit tudom én, Böködön elöntötte az ár, az árvízban építkezőket, és most vegy a per, hogy most a biztosítást kitartott-e, vagy nem tartott, így vagy, hogy jár a biztosítás, vagy nem. Közöm, micsoda hozzá? Semmi. De mégis hatással van ránk ez a dolog, mert odaütünk a tévére, és elkezdenek minket mergelni. Aztán jön a folytatása neki, ugye nem a fontos beletölni hírekkel, vagy nem azokkal a hírekkel vannak bele a híradók, hanem először jönnek ezek a rendőrségi hergelői hírek. Utána jön megint, amihez közünk nincsen, meg ami nem kéne, hogy nagy hatással legyen az életünkre, ugye ezek a nemzetközi kardinális hírek. Ugye? Miért csinálják ezt? Azért, hogy aggodalomban tartsanak minket. Értsük ezt a dolgot? Értjük? Ott vagyok, én kint vagyok a pusztában, mondjuk én itt élek Budapesten, mert ott van valaki, élje boldog életét mindenfene. Most mi van akkor, hogyha fölövik az atombombát és megsemmisül a fél Európa? Most csak gondoljunk meg vele. Most én direkt ilyen provokatőr vagyok, tehát itt most nagyon arra számoljanak, hogy most ilyen hátradőrnek, azt akkor nagyon kertélyesen beszélgetünk, mert akkor nem, az nem én vagyok az ebben a dolgokban. Nem, igenis, én szoktam így provokálni az embereket. Hát, ha most az így zuhan le Magyarországra, mit tudok én tenni ellene? Semmi. De az utolsó pillanatban gondolhatok arra, hogy én nagyon jó példát adtam, nagyon jó életet éltem, és én elégedett vagyok magammal, és én is nehez úgy megyek vissza, hogy nyitott szívvel. De lehet, hogy éltem egy nagyon rossz életet, és akkor meg azt gondolom, hogy akkor most mi lesz? De lehet, hogy nem gondolok semmit, mert olyan gyorsan következett reváltozás, hogy nem volt esélye. Azt akarom mondani, hogy tudok én erre befolyással lenni, hogy most Észak-Korea meg Amerika egymásra támad? Tudnak befolyással lenni rá?
Nem.
Mi a célja akkor a médiának, hogy erről ennyire a főműsor időben éleste tájékoztat a horrorfilm előtt? Azért, hogy az igazán fontos problémákkal nem tudnának tenni arra, ha már eszükbe se jusson. Ugye? Ez egy csapda. Tehát nagyon fontos az, hogy azért van az első dolog, amivel foglalkoznánk, az az értéklent alapú élet, hogy igen, hogy ami nem az enyém, azt ne vegyem magamra. Ami nem befolyásolja közvetlenül az életemet, azzal ne akarjak foglalkozni csak akkor, ha már megoldottam azt a dolgot, ami közvetlenül befolyásolja az életemet. Egy csomó aggodalomtól meg tudunk ekkor szabadulni. Nem azért, mert hogy egy érzéketlenek vagyunk, hanem azért, mert először mindenki a saját házatáján kell, hogy söpörjön. Mert ez is egy ilyen trükk, hogy előszeretettel söpünk a másik házatáján, csak a sajátunkon elfelejtünk közben. Mindenki annyira tuti meg tudja oldani a szomszédasszony életét, csak a saját magáit, nem igaz? Ugye? Nincs. Itt megint ez a saját magunk által okozott szenvedés, hogy nem akarunk szembenézni a valósággal, nem akarjuk fölvállalni a felelősséget, nem akarjuk a kötelességünket teljesíteni. Ide jön egy érdekes dolog, most már tényleg nem követem azt a tematikát, amit akkor írva, már teljesen más vagyunk, de hogyha a verőt rá vagy elfogadják, akkor itt van. Ugye, mit gondolnak, mi a legfontosabb egy szülőnek a gyerekével szemben, mi az a legfontosabb, amit kell, hogy kielégítsen? Adjon neki enni? Nevelje? Vagy az, hogy próbálja meg ápolni a társas kapcsolatait? Vagy igazából teljesítse minden vágyát? Vagy az a legfontosabb, hogy nyújtson neki bármikor feltétlen egy menedéket?
Az utolsó.
Ugye, hogy az utolsó? És hányszor elcserélik ezt a szülők, ezt a szerepet bármi másra? Van valami probléma, majd megoldja a pszichológus, majd megoldja a coaching? Vagy ott esetben majd megoldja a tanár, vagy a tanárnő, hát nevelje az otthon egész szabad iskolába, én el sem látom, csak közöm van hozzá. Én adok neki pénzt, vagy én megveszem neki a tabletet, vagy bármi. Ugye kimászunk a felelősség alól. És ez a másik nagyon dolog, nagyon fontos dolog, hogyha megvan az értékrend, az értékrendünk mellé tegyük oda a rövid távú és a hosszú távú céljainkat, és amikor a céljainkat meghatározunk, meg nézzük azt, hogy erre mi vezet, és az, hogy mi vezet, az fogja megmutatni, hogy milyen szerepeink vannak. És itt megint oda kanyarunk vissza, hogy ami nem a tiéd, azt ne vedd föl. Ami a te szereped, azt a szerepet végez. Ami nem a te szereped, azt ne próbáld eljátszani. Ha nem sikerült megnevelni a lányomat, akkor ne próbáljak befolyással lenni majd a bőm, ugye az a lányomnak a férje. Ne próbáljak a bőmre befolyással lenni, mert akkor én már csak egy nagyon rossz anyós tudok lenni, hogy na majd az megneveli. Hanem nekem az a kutya kötelességem a lányommal szemben, hogyha ő majd megégette a száját, ha minden összement, ha minden tönkre ment, akkor legyen egy váll, akinél kísírhatja magát, tudjak neki menedéket adni, mert akkor írom a bizalmát, és akkor meg lehet vele beszélni, hogy hol sikott el az a dolog. Érthető ez? El lehet ezt fogadni?
Igen.
És ez nagyon fontos, mert az, hogy aggodalommentesen éljünk, ahhoz ez kell, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, tudjuk, hogy mit szeretnénk, tudjuk, hogy mi az, ami az enyém, mi az, ami nem az enyém. És ez itt kezdődik, hogy legyen egy értékrendem, és legyenek egy ilyen nagyon egészséges kapcsolatban azokkal, akikkel kapcsolatba kell lenni. Mert aztán utána majd megválasszuk a többit. Tehát ezt jelenti ez az elmebeli késztetés, hogy az a másik ilyen dolog, még ilyen példa, ilyen elmélet, hogy ugye nagyon könnyen motiválnak be minket ilyen vásárlásokra azzal, hogy csak most, csak itt, csak önöknek, csak most akciós, vagy ez az egyik fajta verzió, a másik fajta verzió, amivel meg próbálnak bemotiválni, hogy egy picit nyomják az egónkat, hogy hát ezt nem engedheti meg magának akárki. És akkor ennek a következő fokozata az, hogyha te felelős apuka vagy, akkor már most gondoskodsz a csecsemődnek a tanítatásáról. Ha te felelős apuka vagy, akkor az óvodában már úgy kerül ki a gyerek, hogy már francia és angolból középfokú nyelvvizsgát tett. Ugye? Tehát jönnek ezek a nyomások. És mikor tudunk ellenállni ennek a nyomásnak? Hogyha szilárdan ragaszkodunk a saját értékrendünkhöz. Ugye mindig itt kötünk el az első körbe. És ez, hogy mi az értékrended, ez egy érdekes szituáció. Mert az, hogy az értékrend, az azt jelenti, hogy valahonnan ugye én is vettem, valami nekem fontos, valami olyan, ami mentén élem az életemet. És itt kell ezt megtalálni, hogy honnan veszem az értékrendemet, mert a tízszeres apagyilkosnak is van egy értékrend, egy nyilvánvalóan, ő lehet, hogy az erőszak az én egyetlen értékrend. És azt mondja, hogy én ezzel különben bízom. Pont. Aztán remélj, hogy az időre hamar rácáfol, és nem kell megvárni a tizedik gyilkosságot, de ugye itt jön az a dolog, hogyha van egy meggyőződésem, akkor az idő fogja igazolni, hogy az működik vagy nem működik. És hogyha én vagyok egy őszinte személy, akkor amikor nem működik, hallgatok arra, hogy nem működik, és változtatok ezen a dolgon. Ugye? Sokszor meg azt történik, hogy nem hallgatunk erre, hanem azon, hogy akkor másodszorra, negyedszerre, tizedszerre. Miért lehet valakit becsapni? Hát azért, mert ő maga akarja, hogy becsapják, nem? Ó, hát tízszer meglopott már, de azért most hát a tizenegyszerre nem. Ó, a múltkor is két hónap alatt szeretne meg a csapot, de hát ó, a múltkor is őt hívtuk. Ő benne megbízott, ja. Aztán megyek a szomszédba most. Szóval, hogy ez egy ilyen érdekes szituáció, hogy mindig mi magunkkal ragaszkodunk az illúzióinkhoz, nem akarunk szembenézni a tényekkel. Na jó, most ezt így nagyon elkalandoztam, de ezek így, gondolom, hogy ezek így mindenkit foglalkoztat a dolog, és ez is, ha ebből csak egyetlen dolog megragadt, és egyszer a döntését másképpen fogja meghozni, akkor garantálom, hogy egy szenvedéssel kevesebb lesz már mostan, ez biztos. Aztán van ez a másik dolog, hogy szenvedünk más élőlényektől. Itt az a sokat lenne a megoldás, hogy fölismerjük azt a dolgot, hogy az önazonosságunkkal van gond. Tudod. Hát a Mari becsukva szereti az ablakot, az itt ülök az ablak mellett, de hát ki kéne nyitni, mert nem kap a levegőt. Hát mi akadályoz meg engem, hogy a bal oldalról fogja magamat, csendesen átvigyem a jobb oldalra a széket, ahol nyitva van az ablak. Megakadályoz valaki? Lékötöztek? Nem. Igaz? Vagy az a történet, hogyha tudom azt, hogy olyan helyre megyek, hogy tudom, hogy én egy szúnyogmágnes vagyok, akkor az a minimum, hogy viszek magammal egy szúnyogriasztót, nem hogy olyan helyre megyek. Tehát használjuk az intelligenciánkat, és egy kell megérteni ezt az önazonosságot, hogy gyakran kerülünk abba a szituációba, hogy úgy okoz nekünk más fájdalmat, vagy úgy aggódunk más miatt, hogy igazából átlépjük a saját kompetencia körünket. Azt gondoljuk, hogy nekünk az a mi felelősségünk, mi nekünk kell azt megoldani. Ezért szenvedünk. Például más élőlény okozta a szenvedés kategóriának látszik az a dolog, amikor aggódunk, mert a lányunk egy másik városba költözik össze egy férfival, akivel ott kell új életet. Ráadásul tudjuk, hogy két diplomára tanítattuk ki a lányunkat, de ő mégis a csemegébe megy, nem, sőt, mondok rosszabbat, kitézőjelben rosszabbat, ő mégis csak egy kocsmába vállal éjszakai munkát, mert hogy akkor ott van elég nagy a jatt. Ezért tanítattam, ezért neveltem, mit rontottam el, merülnek fel a kérdések bennem. Holott igazából abban a pillanatban, ahogy elkezdte az önálló életét élni a gyerek, abban a pillanatban mi nem tudhatjuk, hogy ő milyen értékrendszerint szervez az életét. És lehet, hogy arról van szó, hogy megbeszélték a párjával, hogy jó, a párjának is van még 3 éve, amikor még végzi a főiskolát, vagy túlórázik, és a 3 év alatt össze tudnak tenni ennyi pénzt, hogy akkor nem önöket fogja bevinni abba, hogy pótingatlan bevonásával vásárolják meg a lábunkforgó kacsát Pakson, hanem az lesz, hogy akkor valóban nekik lesz egy akkora önrészük, amivel ők saját maguk tudnak kezdeni valamit az életükkel. Ha aggódunk ilyen miatt, akkor mi a jó megoldás? Föl kell tárni az elménket bizalmasan, és el kell mondani, hogy lányom, engemet egy picit aggaszt ez az éjszakai munkahely, és az aggodalomnak az a táptalaja, hogy féltelek, hogy nem tudom, hogy meg tudod-e védeni magadat. Nagyon káros, hogyha valaki éjszaka dolgozik, és nehogy rámenjen a kapcsolatotok, mert nem látom, hogy mi a célod ezzel. És lehet, hogy a lányom azt mondja, hogy anya, ne aggódj, mert itt van a férjemnek a, hogy hívják-e, az autószerelő üzeme, A kocsma meg pont mellette van. És az autószerelő üzemből jönnek át kocsmázni a barátai, és hogyha valaki van, akkor csak megnyomom a gombot, és ott van a férjem mellettem, és azért vagyok este 10-ig, mert a férjem délután 2-től este 10-ig dolgozik. Most csak egy nagyon ideális, de nagyon szélsőséges dolgot mondtam el. És úgy döntöttünk, hogy 5 év alatt össze tudjuk annyi pénzt szedni, hogy akkor én egy kicsit nyugalmasabb helyzetben vagyok, tudunk gyereket vállalni, tudunk magunknak egzisztenciát teremteni. Életjük ezt a dolgot? Tehát sokszor van az, hogy aki miatt aggódunk, más személy, azért aggódunk, mert nem látunk az ő szemüvegével. Nem láthatunk, senkinek nem látunk be az agyába, csak akkor, hogyha föltárja az elméjét. Igaz? És sokszor nem veszik a fáradtságot, hogy igazából megkérdezik, hogy mi a baj vagyok. Sokszor szenvedünk a párkapcsolatban is emiatt, hogy nem veszik a fáradtságot, hogy őszintén megkérdezik, vagy tegyünk lépéseket arra, hogy legyen egy igazán őszinte bizalmi kapcsolat, és megmegyünk kérdezni igazából, mi a baj. Ezek ugyanazok paralel, ugyanazok a dolgok. Ezek nagyon egyszerű dolgok, csak annyira bonyolult az életünk, mert most az életünkben, a nyugati világban van 2 dolog, ami nehézség szerintem. Az egyik az, hogy még az okostelefon használatával még jobban felgyorsult az idő, még gyorsabban felgyorsult az információ áramlás. Én mondanám úgy is, hogy még több impulzus ér minket. Gondolj bele, jön 20 üzenet a Facebookon, és pittyek a művelék telefon, nem tud kipapcsolni, vagy ha lenémítod, akkor is utána meg egyet meg akarsz nézni, és ott van a 20 üzenet. És már végignézed az egészet, közben lehet, hogy elfeledesz a metróról leszállni. És az agyad folyamatosan ki van téve ennek a dolognak, az elméd folyamatosan expandálva van erre a dologra, hogy neked szelektálnod kelljen. Igaz? Már ez is egy ilyen dolog. Minden dolog, ami van a környezetünkben, az most már mindig hangosabb, mindig harsányabb, mint ami korábban volt. Csak 5 évben nézzetek vissza. Nem szeretek politizálni, csak nézzétek meg, hogy most milyen a politikának a nyelvezete. Vagy nézzétek meg, hogy most milyen egy stand-up komédiának a nyelvezete, és mondjuk milyen volt egy hofi kabaré. Értjük ezt a dolgot? De ha bármiben lehet ilyet találni. Régen egy ilyen névjegykártya, csak körgatom, ez a sajátom, ez bőven betöltötte a funkcióját. Aki ez nehezen jutál, csak én így mutatok, fekete-fehér, sima műnyugomó papírra nyomott, sima betűkkel, egyforma betűkkel az egész. Teljesen funkcionális. Egy ilyen névjegykártyával elmennék egy menedzser találkozóra, vagy ilyen, minek nevezik ezt újabb, ilyen konferenciákra, hát röhögöcsöt kapnának. Igaz? Vagy elő se szabadna venni, ne szégyen. Nincsen megdizájnolva, nincsen rajta jelmondat, nincsen rajta jövőképek, nem tudom, ilyet szoktak rátenni. Ugye? Milyen névjegykártyákat szoktak most kapni? Kihajthatós, színes, plusz funkciókkal, olvasd be a okostelefonoddal a QR kódot, meg nem is tudom, mik vannak, igaz? Egy csomó felesleges dologgal föl van kubírozva, mert ez a látens elvárás, hogy mindennek meg kell, hogy dizájnolva legyen. Igaz? Holott egy névjegykártyát miért ad valaki másik embernek? Mert mondjuk olyan helyre körülmények nem adjuk a telefonba üti be, hogy mi az elérhetőség, nem? Más nagy funkciója van neki? Ugye? Ahhoz meg ez nem tökéletes? Szerintem teljesen. Ugye? Csak ez egy ilyen harsánnyá vált a világ. És akkor egy csomó más példát is lehetne mondani. És miért érdekes ez? Mert ahogy próbálunk operatívabbak lenni, nem jutott az előbb ez a szó, ugye amikor így mindig technikákat tanulunk, mindig csak akarunk ilyen folyamatokat követni, akkor igazából elveszik a lényeg, és a lényeg az, hogy személyesen nekem mi a jó, személyesen mi az én értékrendem, személyesen nekem mi az, ami működik. És ezzel most lehet mondani, hogy jó, hát Facebook, meg mindennek kell, ez most amit kell, vagy névjegykártya, hozok ilyen példákat, de gondoljunk bele, hogy mely az orvoslás is kell. Ugye? Teljesen elszemélytelenedek. Vagy az van, hogy mész a maszekrendelőbe, és 30 ezeren alól nem is tudsz vásárolni gyógyszert, vagy amit ő fölír, azt csak az Európatikában 2 hétre tudják behozni. Vagy az van, hogy elmész a közgyógyellátásba, és akkor az orvos ismerve ezt el kell mondanom. Klasszikus víz. Kis nyugdíjas Mári néni hazamegy, ott van meg éppen vendégségben a lánya, meg az unokája. És mondják, hogy gyerekeim, hát mennyi fejlődött az orvostudomány, nem is hiszitek el, most tapasztaltam meg. Hát lánykoromban? Hát még mesztelenre kellett vetkőznöm fél óra egy vizsgát az orvos, hogy megalapítsa, mi bajom van. Most nem. Hát még a nyelvemet sem kellett kidugni. Értjük ezt? Szóval, hogy ez van, hogy sajnos most azt lehet mondani, hogy már nem is tüneti kezelés van, hanem leheti kezelés. Tehát az van, hogy elmentél a szakvizsgálatra, ott megállapította a szakorvos, hogy mi a lelet, a háziorvos megnézi a leletet, és az alapján fölírja a gyógyszert, amit a szakorvos elvileg kiír. Ugye? Ezt hívják úgy, hogy leheti kezelés. Aztán legfeljebb, ha jön a mellékhatás, akkor majd fölír egy másik gyógyszert, amit bele lehet cserélni. Félre ne értsetek, én nem vagyok gyógyszerellenes, szóval az, hogy én természetgyógyász vagyok, inkább úgy mondanám, hogy egy ilyen igazi óvatos duhaj. Tehát ha én valakinek megnyomkodom a talpát, és azt látom, hogy ott van egy mesekő gyanú, akkor én hozzám nem jöhet csak akkor, hogyha hozta a leletet, hogy most megvizsgálták az ultrahangot, hogy most van-e mesekőbe, vagy nincsen. Jó? Azért, mert hogy az ember tudja, hogy meddig van a kompetenciája, ez most gyönyörjáról volt egy példa. És akkor ezt így lehet jól érteni, hogy sokszor azért keveredünk ilyenben, mert túllépjük ezt a dolgot, egóra veszük le ezt a kifejezést, és megjük ezt a kifejezést, hogy azt hiszik, hogy nekünk cényezték, vagy azt hiszik, hogy nekünk kell foglalkozni ezzel a dologgal. És itt nagyon sokszor teszik magukat áldozattá az emberek, mert azt gondolják, hogy nekik kell megoldani azokat a problémákat, amik igazából nem is a saját problémáik, hanem másnak a problémája. És van még egy harmadik, nézzük közben az időt, még rengeteg időnk van. Az a harmadik dolog pedig, ami szintén a szenvedésünknek a forrásai, ez pedig a körülmények. És mostan ez egy, ha odáig eljutunk, hogy megértjük, hogy igazából mik a körülmények, akkor ez egy nagyon nagy felismerés lesz szerintem. Ugye van a környezeti tényező, ugye ezt szoktuk mondani, hogyha valaki fázik, akkor húzom egy kabátot. Igaz? Hogyha melege van, akkor azt a kabátot bármikor lehet venni. Ha látom, hogy esik az eső, akkor kinyitom az elmét. Ha éhes vagyok, akkor egyek, nem? És akkor már megszűnt ez a szenvedés. Hogyha tudom azt, hogy én nekem hogy hívják, begyullad a torkom, hogyha folyamatosan jön áram a légkondi, akkor még egy buszutazásnál is vagy próbálok úgy ülni, ahol ezt el tudom zárni, vagy adott esetben teszek olyan elrendezéseket, ugye használjuk az intelligenciánkat, hogy lehetőleg a környezeti tényezőket ki tudjuk védeni. Hogyha nem bírom a sós levegőt, akkor nyilván nem Angliába fogok élni. Hogyha meg nem bírom a forróságot, akkor igazából úgy készülök föl, hogy akkor, de még egy repülőre is az ember úgy ül föl, hogyha tudja, hogy hány szokott, akkor előkészületeket tesz a vízimatával, meg az összes, nem? Tehát, hogy ugye könnyen teszünk elrendezéseket, és ezt viszonylag lehet könnyen rendezni. De viszont van olyan szituáció, hogy nem jól mérjük föl a környezeti tényezőket, és szenvedünk attól. Tudunk erre példát mondani, hogy nem jól mértük föl? Megkérdeztük a barátnőket, hogy milyen volt a riegelő csopanás, és teljesen jó volt, igaz, hogy sziklás volt a part, de ott azért jól tudtunk húzni, bocsánat. Jelen van az, akitől ezt az információt tudom, és ő így mondja. Aztán elmegyek én is csopanni egyet a riegába, és akkor én nekem meg minden bajom van, mert kiderül, hogy én nem vagyok annyira jó úszó, hogy a sziklás parton úsztak. Tehát az is kiderül, hogy én abszolút nem bírom azt, hogyha most csak egy csobbanásra menjek, mert hogy mondjuk 10 órát kell utazni, 20 és eleve már 5 perc után hosszú vagyok, hogyha nem mozoghatok. És akkor én nekem nem lesz ez a jó. És szenvedek a környezeti tényezőtől, de miért szenvedek? Azért, mert ez hova kanyarodik vissza? Igazából mitől szenvedek? Saját magamtól szenvedek, azért szenvedek saját magamtól, mert hogy nem vettem a fáradtságot, hogy igazából fölmérjem, hogy az, ami neki jó volt, az nem biztos, hogy nekem jó. És ez egy nagyon nagy figyelmeztetés, akkor karácsonykor, ha tartok előadást, mindig el szoktam mondani, hogy legyünk körültekintőek, és ha szeretnénk valakit valamivel megajándékozni, akkor itt kérdezzük meg, hogy mit szeretne, mit tetszik neki, stb. És próbáljunk úgy a kezébe járni, mert annál bénább szituáció nincsen, mint amikor az angostól kapja meg az ifjú pára a harmadik mennyiszeni készletet. Ebben a példában az a jó, hogy a mennyiszeni az olyan, hogy csak ünnepnapokon veszük elő, mert annyira értékes, hogy nem akarjuk összetölni. Viszont három helyszínéből lehet, hogy lehetett volna venni egy autót, hogy összerakják, nem? Tehát hogy ezért egy fontos ez, hogy legyen kommunikáció, és itt jön a másik rákfene, ugye mondtam azt, hogy az egyik, amit sokat számítunk, hogy fölgyorsult az információ áramlás, folyamatosan terhelve vagyunk, ez most lesznek az egyik oka. A másik pedig az, hogy el vagyunk személytelenedve, nem veszünk a fáradtságot arra, hogy az igazi kommunikáció legyen, meg az igazi problémára próbáljunk rámenni, vagy az, hogy adjunk bizalmat valakinek, hogy föltárjuk az elménket, hogy ez engem zavar, vagy hogy ez a dolog, nézzük meg, lehet ezen rajta változtatni. Sokszor nem vagyunk őszintén saját magunkkal is, inkább csak illúzióval tartjuk magunkat. Jó van mostan, lehet, hogy ez van, de lehet, hogy nem. Minden jel arra mutat, hogy itt rossz irányba mennek a dolgok, de adok neki még egy esélyt, adok még egy tizedik esélyt, és közben én szenvedek. Ahelyett, hogy igazából csak megkérdeztem volna, hogy ez történt, vagy az történt. De sokszor azért nem tesszük fel ezt a kérdést, mert azt gondoljuk, hogy ezzel beteljesül a legrosszabb elképzelésünk. Tehát, hogyha beteljesül a legrosszabb elképzelésünk, ugye már azt tudjuk végig, csak így próbáljuk illúzióba tartani magunkat. És ez meg már milyen béna dolog, akkor onnan az az ember már nem ember. Ha valaki saját magában nem tud őszinte lenni, akkor mi lesz? Rászokik arra, hogy mással se legyen őszinte. Ha mással se lesz őszinte, akkor gyakorlatilag mi fog történni? Folyamatosan egy csalásba fog érni. És akkor nem várja, hogy vele szembe őszinte legyen valaki. És ebből rettenetesen gubancok szoktak keletkezni. Igaz? Mindenkinek van biztos az életében ilyen példa, ahol ezt így meg lehet tapasztalni. És ez a most, ha ránézek az órára, 3-4 van, és most nagyon sokat beszéltem, de most van még egy szűk 10 perc. És elmesélek egy sztorit, vagy egy ilyen másik viccet, hogy értsük meg ezt a dolgot. Ezt sokféleképpen szokták mesélni, csak egy ilyen történet. Mert ugye az a probléma, hogy nem az igazságot keressük, hanem azt a dolgot, amit úgy gondoljuk, hogy nekünk van igazunk. Tehát hogy úgy mondjuk, hogy az igazunknak meg a azonosulását, vagy azt, hogy keressük azt, hogy megerősítsék, hogy nekünk van igazunk. De hát a világban annyira különböző véleménnyel vagyunk az értékekről, erkölcsről, az élet céljáról, bármiről. Tehát ezért fontos az, hogy mindenki egyénileg alakítsa könnyű az értékrendjel, és így legyen hajlandóság abban, hogy ha rácápol az élet, akkor hajlandó legyen változtatni. Mert hogy túl sok impulzus ér minket, ezért nyilván a korlátolt érzékelő képességünkkel nagyon könnyen meg tudnak minket zavarni. De ha szilárdabb az értékrendünk, akkor ez ugye már ad egy segítséget. És ugye itt jön az a dolog, hogy ha nem vagyunk annyira biztosak magunkban, akkor meg keresünk valakit, akit hitelesnek tekintünk, vagy elfogadjuk a véleményét, és akkor próbálunk azt szerint cselekedni. És ez már egy nagyon jó magatartás, mert akkor már mi többek vagyunk, hogyha merünk elfogadni segítséget, ha fölmerünk tárni valakinek azt, hogy mit gondolunk, mert ugye van ez a mondás, hogy több szem többet lát. De van egy másik mondás is, hogy akinek egy órája van, az mindig tudja, hogy mennyi a pontos idő, akinek kettő, az már nem biztos. Tehát ha valakinek adunk bizalmat, aki úgy gondolunk, hogy ebben a témában hiteles, és ő mond egy dolgot, akkor próbáljuk megfogadni, és próbáljuk azt szerint cselekedni, mert hogyha azt mondjuk, hogy hát ez nem azt mondta, amit én szerettem volna hallani, és akkor elmegyek egy másikhoz, harmadikhoz, akkor mi lesz az eredmény? Még nagyobb zavarodottság. Igaz? Ez nagyon gyakran fordul elő. És az akadalommentes életnek pont ez a célja, vagy ez az egyik titka, hogy legyen egy értékrend, legyenek céljai, és akkor tudjad a szerepeidet, és adjál bizalmat valakinek, vagy valamilyen forrásnak, tehát hogy úgy szoktuk mondani, hogy vegyél menedéket valakinél, legyen egy jó barátnőd, legyen egy jó megértés abba a dologba, aki, tehát merjél fordulni bizalommal máshoz, hogyha úgy érzed, hogy túlhalad az a dolog, az a probléma, vagy túlhalad az érzékelési körödön az a kihívás, amit meg kell oldani. És akkor valóban aggódalom mentesebben tudod élni az életedet. És itt jön egy példa erre a dologra, hogy van ez a történet, hogy a Gyajtúi Maharadzsa az egyszer így összehívta a városnak a bölcseit, csak hát ezek nagyon idős bölcsek voltak, ma az papok voltak. És az volt a kérdés, hogy itt van ez az elefánt, adjanak egy jó meghatározást arra, hogy mi az elefánt. Hát jött a négy bölcs, tapogatták előre, hátul, ki ezt fogta meg, ki azt fogta meg, ki azt fogta meg, és akkor hát mondta, ki a lábát fogta meg, hogy hát az elefánt az egy ilyen nagyon stabil szilárdhoz. Aztán most, aki a farkát fogta, azt mondja, miről beszélsz te őrült? Hát ez inkább olyan, mint egy kúszó növény. Aztán aki a fülét fogta meg, hogy hát kúszó növény, hát a növény akkor inkább már a banánhoz, a banán levélhez hasonlít ez leginkább. Aki meg az ormányát fogta, az meg mondta, hogy itt tökéletesen bolondok vagytok. Hát itt növény hasonlatot éltek, növény hasonlatot mondotok egy bölcs, az mindig megválogatja a szavai. Hát nézzétek már meg, ez inkább egy erős izmos kígyóhoz hasonlít. Kinek volt igaza? Nyilván a maga szempontjából mindenkinek, de az összeesség szempontjából senkinek, mert csak egyet felejtettek el. Igaz, hogy mindannyian nagyon bölcsek voltak, csak ebben a témában van. És ez azért fontos, és azért akartam ezzel zárni azt a dolgot, ami ez az általános bevezető dolog, hogy bizony sokszor elfelejtjük, hogy mi magunk is vakok vagyunk. Pedig ha ez így eszünkbe jut, ez a történet, akkor bátrabban merünk fordulni máshoz, hogy kérjünk tőle segítséget, kérjünk tőle tanácsot.
Eddig tartott Szabó Csaba természetgyógyász előadása az India Varázsa Fesztiválon. Köszönjük a figyelmüket! Góranga!
Nijapati bhujatanda chatra bhavam prapadhiya Pratihata madadrishta danda devendra garva Atula britula sailashani bhupapriyanme Nijanikatani vasandehi govardhanam tam Pramadamadana lila kandare kandarite Rachayati navayunor dandamasmindamandam Iti kila kalanarthaṁ gagna kastatya yurme Nijanikatani vāsaṁ dehi govardhaṁ tvaṁ Anupama mani vedi rajana singhasanurvi Duhajara dara saludrani sangi surangai Sahabala sakivihi sankela yamsa priyamme Nijanikatani vasam dehi govardhan tvam Rasanidhi navayunak sakshinim danakirin Dhyoti parimala vidhaṁ samavedin prakashya Rasikavara kulanam modam asvalayam me Yanitatani vasam dehi kovardhaṁ tvam Haridayitaṁ apurvaṁ radhika kundamāma Priyasakam iha kante narmadā lingya guptā Navajuvajuga khelas tatra pasyangrahom me Nijanikatani vasam dehi govardhaṁ tvaṁ Stala jala tala saspaira buruha chaya hiyacha Pratipadana nukalaṁ hanta saṁvaradhyaṅgaha Trijagati nijagotraṁ sartakaṁ kyapayaṁ me Nijanikatani vasam dehi govardhaṁ tvaṁ Surapati krita dirgha drohato gasta raksham Tavanava griha rupasyantare kurvataiva Aghava karipuno chair datamana drutamme Nijanikata nivasam dehi govardham tvam Girinri paridasa sreni varjati namah Mitamidamuditam sriradika vaktra chandra Brajanavati lakate kliripta vidaik sputang me Nijanikata nivasam dehi govardham tvam Nija jana juta radha krishna maitri rasakta Brajana rupasu pakshi vrata shokyai kadata Aganita kuranattam manguri kritya tantam Nijanikata nivasam dehi govardhantam Nirupadi karunena Sri Sachinandanena Tajika pati sato pitvat priyenar pitosmi Iti kalu mama yogya yogya tang tamagrihinam Nijanikata nivasam dehi govardham tvam Rasa dada sakamasya srila govardhanasya Kshiti dhara kula bhartur yak prayatna dhadite Sasa padisugate shmin vasama sadya saksha Chubhada yugala sevaratna mapnuti turna Nijapati bhujadanda chatrabhavam prapadhiya Pratihatamada drishtodanda devendra garva Atula pritula saila sreni bhupa priyamme Nijanikata nivasam dehi govardham tvam Nijanikata nivasam dehi govardham tvam Nijanikata nivasam dehi govardham tvam